Jártam iskolába, úgy, mint más. Jártam énekarba, jártam néptáncra, még balettra is jártam, sokféle helyre jártam, sok mindent csináltam. Amit nem csináltam, az az, hogy nem ismertem a Bibliát, nem tanultam, hittem, nem jártunk templomba, mert a szüleim így neveltek bennünket Isten nélkül. Aztán 8 éves voltam, amikor az édesapám meghalt, és akkor elgondolkodtam azon, hogy vajon, hogyha az apu meghal, akkor mi lesz? Ő végleg megszűnik létezni, és én ezt 8 évesen nem nagyon akartam elfogadni. És ez volt az első ilyen, azt gondolom, ébredése a szellememnek. Aztán utána hosszú ideig ki is múlt ez az érdeklődés belőlem. Aztán jött az ifjúkorom, dolgoztam, férhez mentem, lakásunk is lett. Jött a gólya is, 2 gyermeket hozott nekünk 1 év eltéréssel, egy fiút és egy lányt, akik most már nem is olyan picikék a fiam, hogy most lesz 40 éves majd a nyáron, a lányom pedig most volt 38-39 évben van, és ő is most szült meg az első vallalját egyébként. Éltünk egy nagyon szép, kellemes családi életet, még mindig Isten nélkül, még mindig hit nélkül. Jobban mondva, hát volt, persze hittünk saját magunkban, és hittünk sok minden másban is. Aztán előbb-utóbb csak felfedeztük, hogy ebből a kirakóból, ami az, ami életünk, valami hiányzik. Sok minden történt, amiből észrevettük azt, hogy nem tudunk minden akadályt áthidalni, nem tudunk mindenen átugrani, nem tudunk mindent megoldani. Voltak anyagi nehézségeink, betegség a családban, főleg a fiam betegsége, és egyébként is nagyon sok minden olyan történt, hogy az embert megbántották, és ezt nehezen dolgozta fel. Aztán a fiam betegsége volt, ami arra indított el engem, hogy a természetgyógyászat iránt kezdjek érdeklődni. Egyébként ilyen ügyintéző voltam a Postásszakszervezet jogsegészszolgálatán, ott megyei szinten már Miskolcon, ahol élek. És ott a kezembe került egy újság, egy magazin, amiben találtam egy ilyen talpat, vagy két talpat, amin térképek voltak, és egy tüdőgyógyász főorvos, gyerektüdőgyógyász főorvos nő írta ezt a cikket, amiben azt fenyegette, hogy mindenféle betegséget meg lehet gyógyítani a talpmasszírozással. És az én fiam már akkor hosszú ideje beteg volt, és nem úgy nézett ki, hogy nem tudja elkezdeni az első osztályt az iskolában. A kórházba is tettük pedig, de semmilyen gyógyszeres kezelés nem hatott rá. Aztán a végén csak kiengedték, mert azt mondták, hogy nem tudnak vele mit tenni, cseréljük le a lakásunkat, mert valószínű, hogy az a baj, hogy panelben lakunk és szőnyegpadban van, mintha ez olyan könnyű lett volna. Akkor, de igyekeztünk ezt is megpróbálni, viszont elkezdtem a gyereknek a talpát masszírozgatni. Hát, hogy aztán attól le, vagy a kezelésektől, vagy attól, hogy lakást cseréltünk, mert hogy végül is cseréltünk lakást, egy ilyen régi építésűre, hagyományos kötésűre, gázkötésűre a gyerek jobban lett, és el tudta kezdeni az első osztály. Na hát én nekem, mivel én teljesen a talpmasszázsnak tulajdonítottam ezt a javulást, elkezdtem utána nézni, hogy hol tudnám én ezt jól megtanulni. És akkor találtam egy olyat, hogy Kecskeméti Természetgyógyász Egyesület, oda feliratkoztam, és ők szóltak nekem, hogy mikor lesz talpmasszázs tanfolyam Miskolcon. El is mentem erre a tanfolyamra, ott megtanultam a talpmasszázst, és itt ért az első olyan élmény, amit úgy mondanék, hogy közösségi élmény, bár voltam úttörő, meg kisdobos is, tisztag már nem voltam, de itt ért az első olyan élmény, amit igazán úgy éreztem, hogy ez valami közösség. Bementem abba a terembe, ahol volt ez a tanfolyam, ott voltak vagy 30-an, azonnal felpattantak 4-5-en, odajöttek, megöleltek, jaj, de jó, hogy itt vagy, de jó, hogy köztünk vagy, most vagy itt először, de örülünk neked. Nem is értettem, hogy miért örülnek nekem, mikor nem is ismernek. De hát mindamellett, hogy érthetetlen volt a dolog, mindamellett viszont rendkívül jó érzés volt. Én még ilyet soha nem éreztem, még a munkahelyemen sem. És akkor Amikor ez a tanfolyam befejeződött, vizsgát kellett tennünk 2 hét múlva. 2 hét múlva tettem egy vizsgát, ami nagyon jól sikerült, és itt azonnal a kezembe nyomtak egy újabb prospektust, hogy na, nem sokára, ugyanott, ahol volt ez a tartmasszázs tanfolyam, lesz majd egy sámánmasszázs tanfolyam is, hát iratkozzak be oda is, vagy menjek el oda is. Hát én mondtam a férjemnek, hogy én ide el akarok menni, nem tudom ugyan, hogy mi az a sámánmasszázs, de én el akarok oda menni, mert biztos az is valami nagyon gazdag lehet. El is mentem a sámánmasszázs tanfolyamra. Hát nem kaptam oklevelet, mert elég furcsa véget ért számomra ez a tanfolyam. Mindössze egy napos volt az egész. Az első felében relaxálni tanultunk meg, meditálni is. Ilyen irányították, hogy hogyan meditáljunk. Még ilyet sem csináltam soha, és ez nagyon tetszett nekem, nagyon, nagyon. Aztán ami a furcsa volt, az volt, hogy a ebéd szünetben kezdtek le pakolni a terek közepére egy nagy szőnyeget, beállítottak egy ilyen videókamerát a szőnyegre, és kérdeztem így a mellettem ülő hölgytől, hogy minek ez a videó, és akkor mondta, hogy hát azért, mert most fogunk gyakorolni, és ezt videóra veszik. És én gondolom, és ez hogy történt? És akkor leült a másik oldalon egy férfi, és ő megmondta, hogy hát úgy, hogy alsó neműre kell vetközni, és akkor a férfiak a nőkön gyakorolnak, a nők meg a férfiakon fognak masszírozgatni. Hát engem elkapott a pálni félelem, felveszünk videóra, mit fognak ezzel majd csinálni, meg egyébként is egy idegen férfi engem ne nyomkodjon, főleg, hogy alsó neműben van ő is, meg én is. Úgyhogy elhatároztam, hogy elszökem, és hát ez egy októberi napon volt, felvettem szépen a kis szakyomat, kabátomat, mindent, és mondtam, hogy megyek a WC-re. Kérdezte a férfi mellettem, hogy minek viszem a kabátot, a szakyomat. Hát mondom, csak úgy kimegyek. És akkor lezárkóztam a WC-ről, megvártam, még teljes csönd lesz, elkezdődik a délutáni program, és én bizony utcom, mint a nyúl, úgy rohantam ki a házból, egészen hazáig. Ezt azóta is emlegeti az egész családom, hogy milyen véget ért a sámánmasszázs tanfolyamon, de azért mindentől nem vette el ez a dolog a kedvemet ám, mert utána nagyon sok mindenbe belebonyolódtam, egyik jött a másik után, tehát a kecskeméti szervezettől is, meg ahol már végeztem, onnan mindig jöttek az újabb meghívások, úgyhogy mindenféle tanfolyamokra elmentem, tartmasszázs tanfolyamon legalább 6 tanfolyamon vettem részt, ebből volt 2 felsőfokú, gyarapodtak az okleveleim, kínai klinikára is elmentem tanulni, az még itt volt akkor az Andrássy úton, nem tudom, itt lenne még most is. Kínai orvosprofesszorok tanítottak, ott megtanultam az akupresszúrát, az akupunktúrának az alapjait, aztán köpölyözni tanultunk, egyéb ilyen népi gyógymódokat, csontmasszást, természetesen a kínai gyógyászat előtt, mert hogy ez főiskolai szintű volt tulajdonképpen, 2/4 évet csak filozófiát kellett hallgatni, filozófiai alapokat, ami ugye ez a kínai univerzista valláson alapult, és a taoizmuson. Aztán elmentem ilyen bioenergetikai tanfolyamokra. Az egyik nagyon érdekes volt ezek közül is. Az első ilyen bioenergetikai tanfolyamomra azért mentem el, mert már akkor tartmasszíroztam rendszeresen, nem csak a családot, meg a barátokat, hanem már másokat is, és nagyon fárasztó volt. És akkor egyik alkalommal a természetgyógyászat újságban olvastam, hogy ha valaki túl sokat masszíroz, azt jelenti, hogy az energiáit átadja a betegnek, és a beteg energiáját meg ő átveszi magára, és akkor én előbb-utóbb meg fogok halni a sok rossz energiától, mert hogy már Kecskeméten meghalt egy orosz természetgyógyász nő emiatt. És rögtön utána felajánlott, aki Budapesten Majoros Jánosnak hívták az illető urat, aki ezeket a bioenergetikai beavatásokat tartotta és tanfolyamokat, és azt ígérte, hogy több százszorosára növekedik majd az energia szintünk, és így érdemel adunk a tartmasszírozás után is. Hát, ebben már férjem is benne volt, mert láttam, hogy nagyon fáradt vagyok estére, naponta 8-9 embert megmasszíroztam, minden ember 1 óra. El lehet képzelni, hogy azért az nem volt egy könnyű kenyér. Hát eljöttem a tanfolyamra, és ezen a tanfolyamon Rögtön az elején kifizettük a tanfolyami díjat, nem kértek tőlünk semmi nyilatkozatot, meg semmiférét. Majd amikor beültünk a művelődési háznak a színház termébe, voltunk vagy 150-en, akkor elmondta ez a tanfolyam vezető, hogy ez az energia növekedés, ez majd azt fogja jelenteni, hogyha mi csak rosszat gondolunk is valakiről, az holtan fog összeesni. Most ezek után úgy szétnéztem a teremben, hogy hányan állnak fel. És én sem álltam fel, pedig én tudtam magamról, hogy állandóan ilyen hirtelen maradó ember vagyok. Tehát nagyon gyorsan fel tudok dühödni, mondjuk nagyon gyorsan le is tudok utána nyugodni, ha kiadtam a dühömet, de hirtelen természetű vagyok, és hirtelen haragú. És úgy belegondoltam, hogy most hazamegyek, és netán, mondjuk ha megyünk haza autóval, és a férjem felidegesít valamivel, és mi lesz velük? Vagy a szomszéd, vagy a gyerekek? Mert ez elég gyakran előfordult azért. Akkor már kamaszok voltak, és hát biztos tudják néhányan, hogy milyen kamasz gyereket nevelni. Tehát hasonló dolgok voltak, de mivel senki nem állt fel, én sem álltam fel. És végigvártam a beavatást. Hát előtte persze kaptunk egy csomó elméletet, hogy ezek az energiák hogy meg mind vannak, meg mi, milyen az embernek a szellemisége. Itt hallottam életemben először Rudolf Steinerről, aztán Buddháról. De azért végighallgattam, és jött a beavatás. A beavatás az csak úgy történt, hogy mi sötétben ültünk egy-egy szép kihagyással, lábunknál égett a gyertya, a színpadon ott volt a tanfolyamvezető, be kellett hűni a szemünket, és tulajdonképpen végig nem éreztem semmit akkor, mikor megtörtént a beavatás. Azt sem tudtam, hogy zajlik, mert nem szabadott a szemünket kinyitni, de az már biztos, hogy amikor felálltam a székről, akkor olyan rosszul voltam, azt sem tudtam, hogy hol vagyok, hány ingerem volt. Egy emeletről kellett lemenni a földszintre, ott várt a férjem. Azt mondta, hogy úgy néztem ki, mint aki teljesen delíriumban van. Azt sem tudtam, hogy mentem rá a lépcsőn, nem emlékeztem rá, hogy az autóval, hogy mentünk haza. Arra sem emlékeztem, hogy ruhástól beültem a kárba, mert a férjem nagymamájánál aludtunk, ő zuglóba lakott. Ruhástól beültem a kárba, és magamra engedtem a zuhanyt. Ez valószínű azért volt, mert mondta a tanfolyam vezető, hogy rengeteg rossz energia megy belőlünk, és mosuk ki a ruhánkat is meg hasonló. Másnap nem nagyon lett volna mit fölvennem, hogyha a dédnagymama nem ügyeskedik, bár a gyerekeim dédnagymamája, férjem nagymamája, és megszállítva reggelre a kormányra. Nem is örülök neki, különösen, hogy ilyen rossz munkát vartam a nyakába. És másnapra azért már jobban voltam. És egyik tanfolyam jött a másik után. Voltak olyan tanfolyamok, amik az ember kezét égették, voltak olyanok, amik nagyon közismertek, gyógynövényes tanfolyamok, hasonló. Végeztem bakvirág terápia tanfolyamot. Homeopátiát csak azért nem, mert az csak orvosoknak volt fönntartva. Igaz, az akupunktúra is, de ott a kínai klinikán ott különleges kegyben részesültünk, és ezt is tanulhattuk. Aki átjött az elméleti vizsgákon. Aztán elmentem agykontrollra, amikor az első agykontroll tanfolyamot tartották Miskolcon. Rendkívül érdekes volt a tanfolyam, és rendkívül tanulságos. Ugye sokan mondják, hogy hát azoknak van általában a bajuk utána, az ilyen tanfolyamok utána, akik amúgy is idegileg gyengék, meg hasonló dolgok. Én nem éreztem magam idegileg gyengének soha, inkább túl erősnek is éreztem magamat. És én azon lepődtem meg, hogy ezen az első agykontroll tanfolyamon, ami az egyik legnagyobb művelődési házában volt Miskolcnak, még a csilláról is rúgtak az emberek. Nekem szék se jutott, én ilyen a lejárati lépcsőn ültem. Nagyon sokan voltak, és mint kiderült később, legtöbben értelmiségiek, tehát egyetemisták, tanárok, hasonló. És én nem tudtam, hogy mi lesz ez az agykontroll tanfolyam, hát olvastam már előtte egy alapkönyvet, ugye az agykontroll alapfokon, és ebben azt olvastam, hogy különböző technikák segítségével az ember a jobb agyféltekéjét tudja a működését erősíteni, és hogy jobban kifejlődjön az intuitív képessége az embernek. és hogy ezzel nagyon sok mindent el lehet érni. És meglepődtem az agykontroll tanfolyamon, rögtön kiállt a Domján László volt, aki tanított bennünket, aki tartotta a tanfolyamot, és rögtön azzal kezdtem, hogy én istenhívő ember vagyok. Meg is lepődtem, hogy úgy közel van ennek az agykontrollhoz, hogy ő egy istenhívő ember, én nem voltam az. De azt mondta, hogy tulajdonképpen nem kell vallásosnak lenni ahhoz, hogy agykontrollt végezzünk, ez megnyugtatott minden esetre. Nagyon érdekes volt a 4 napos alatt tanfolyam. Azért is érdekes volt, mert itt is csak a pénzt kellett befizetni. Elég tetemes volt már akkor is, 1990-ben. Elég tetemes összeg volt. És nagyon érdekes dolgokat csináltunk. Először tényleg ilyen egyszerű technikákat tanultunk meg. Memória, fogas, álmú technika, pohárvíz technika, stb. Ami segített dolgokat vizualizálni. Aztán az volt az érdekes, hogy meg későbbiekben olyan dolgokat kellett megtanulnunk, mindig egy-egy irányított meditáció keretében, ami ugye az alfa állapotában volt. Azt kellett mindig megtanulni, hogy először kivetíteni a tudatunkat valahol a testünkön kívülre, aztán egyre messzebb, egyre messzebb. Aztán belevetíteni a tudatunkat egy élettelen dologba, anyagba, különböző anyagokba, téglába, mondjuk mint egy aroszlop, egy ilyen kőoszlopba, betonba, vasba, ólomba. És meglepő volt, hogy ezek a technikák, ezek mennyire életűek. Még én soha nem csináltam olyat, és soha nem is éreztem olyat, hogy szinte olyan volt, mintha ebben az alfa állapotban benne vagyok egy anyagban, de megnyaltam a fémet, és szinte éreztem az ízét. Nagyon érdekes volt. Ez volt az első 2 nap. Aztán a 3.-4. napja, a következő héten, az a legizgalmasabb volt a dolognak. Tudom, hogy most is vannak agykontroll tanfolyamok, és nem tudom most, hogy mennek. Én azt mondom el, ahogy én akkor a 90-ben mit tapasztaltam. A 3. napon megtanultuk állatokba belevetíteni a tudatunkat. Ja, és közben még egy föld alatti laboratóriumot is be kellett rendeznünk magunknak, ahol majd mi dolgozunk, és hívni szellemi segítőket, szintén egy alfa állapotú irányított meditáció keretében. És megmondták, hogy különböző technikákkal, akkor az volt a technika, hogy egy ilyen rendőrös iratszekrényt kellett elképzelni, ami embernagyságú, és a meditáció során el kellett képzelni, hogy ez a szekrény ajtó emelkedik egyre följebb, és aki mögötte majd ott lesz valaki, akit mi nem tudunk még, hogy kicsoda, és az lesz a mi szellemi segítők. És azzal kell majd mindig együtt dolgoznunk, őt meg kell hívni. És hát rendkívül érdekes szellemi segítők jöttek ki, mert mindig megbeszéltük a meditáció után, hogy mi történt. Hát volt, akinek a meghalt nagymamája volt a szellemi segítője, volt, akinek Jézus Krisztus, olyan is volt, akinek Szűz Mária. Aztán volt olyan, akinek ilyen mesefigurák, meg ilyen különböző torzalapok. Én nekem nagyon érdekes volt, talán még vannak itt a teremben, akik emlékeznek a modern Tolkienra. Erre a fantasztikus zenekarra. Én nekem a Vivel Doren, ugye a szülke énekes, akit soha nem szerettem, ő jelenteg. És nem érthettem, hogy miért. Nem akartam ezt az embert, de mégis ő jelent meg. És mindig őt kellett nekem hívni, hogy jöjjön segíteni a laboratóriumba dolgozni. Egyáltalán nem. Tehát nem éreztem jól magam vele, hogy úgy mondjam, a másikkal jobban éreztem. De nem ő jött. És a 3. nap estén, ugye az volt a feladatunk, hogy, vagy a utolsó etapjában, hogy belemenjünk egy házi állatunknak a fejébe. Mondták, hogy legyen kutya legyen. Nem macska, mert az túl öntörvényű a macska. Hát nekünk volt egy ilyen 6-7 hónapos lehetett akkor a németőház kutyusunk. És akkor éppen megint bérházban laktunk egyébként, mert felújították a házunkat. És átmenetileg laktunk egy bérház 3. emeletén, és ott volt ez a kis kutyus. És mondtam, én a meditációban azt a parancsot adtam, belementem, be kell vizsgálni az állatot, hogy egészségesebb belülről, és aztán belemenni az agyába, és utasítást adni neki, amit majd végrehajt, amikor hazamegyek. És én azt az utasítást adtam neki, hogy ha hazamegyek, hozza oda nekem a fehér tortalapátot, egy ilyen vastag műanyag torta, fehér műanyag tortalapát volt, amit elrontott egyszer négyelben tőle, már a fehér ellágta, és mindig eldugta, soha nem adta ide. Ezt a parancsot adtam a kutyámnak. Mikor a férjem jött értelmesre, mondtam neki, hogy milyen parancsot adtam a nénikének. Hát nevetett végig a kocsiba a férjem hazafelé, hogy ilyen hülyeséget, hogy képzelek én, hogy majd jövök nekem a kutyatortalapátot, képes leharapni a kezemet csuklóról, nem vagy olajja. Hazamentünk, kinyitottuk a ajtót, már sötét volt, ez egy március közepi időpont volt. Már sötét volt oda, felkapcsoltuk az előszobába a villanyt, és a kutya már, hogyha mentünk haza máskor, mindig ott ült az ajtóba, és ugye nagy vihelyések, meg lógatások, meg farokcsóvárások között volt már bennünket, most nem volt ott. Mondja a férjem, hogy ha nem volt tortalapátot nem hoz, még ide sem üdvözölni, ahogy szokott, úgyhogy jól elintézte a kutyát. De alig, hogy ezt kimondta a férjem, sajnálom, hogy elment egy kicsit, mert tudnám hanusítani, alig, hogy ezt kimondta, a kiskutyus előtt rakolta az egyik szobából, szájába a tortalapát, oda jött, szépen letette a lábam elé. Na akkor nem csak a férjem, de egy kicsit én is bepánikoltam. A harmadik napra pedig vinni kellett úgynevezett esett tanulmányokat olyan embereket, akik ismerünk, és akinek van is valami betegsége. Én is vittem, kettőt is. Párra kellett állnunk, a negyedik nap az már a vizsga napja volt. Párra kellett állnunk olyanokkal, akiket nem ismertünk, és amit ők hoztak esettanulmányt, tehát egymást vizsgáztatni. És a hölgy, akivel engem összesorsoltak, tényleg nem ismertem, ő mondta, hogy kezdjem már én a vizsgát, mert ő nagyon izgul. És akkor mondtam, hogy jó. Ő elővette a saját papírját, az esettanulmányt, amit ő hozott az ismerőséről, és akkor én lementem arra rakodva, nem mondott nekem semmit. Azt sem, hogy ő vagy férfi, semmit nem mondott. Lementem arra rakodva, csak neki is el kellett gondolni. És szépen elkezdtem mondani, hogy egy nő az illető, körülbelül ennyi idős lehet, így néz ki, ilyen a természete, magasabb vérnyomása, stb. Elkezdtem sorolni. Szegény társam úgy megijedt, hogy felhattant és elment. És azt mondta, hogy ez neki rémisztő. És amikor megint jött értem a férjem, és elmondtam neki, hogy mi történt, hát azt mondta, hogy ezt nem hiszi, én biztos majzolok. És akkor mondtam neki, hogy jó, akkor gondoljál valakire. Akkor jó, annyit elmondott, hogy egy munkatársa, akit én nem ismerek. És elkezdtem alfállapotba menni, szépen elmondtam neki, hogy a munkatársa hogy néz ki, milyen betegsége van. És akkor is a férjem is azt mondta, hogy ez szörnyű. Ezek után agykontrollkörbe is jártam, de akkor abba hagytam az agykontrollozást, amikor a tubom autóbalesetet szenvedett, nagyon súlyos koponyos sérülései voltak, és én agykontroll technika szerint meg akartam vizsgálni a fejét, hogy mi van benne. Olyan borzasztó élményem volt, hogy azt mondtam, hogy többé nem agykontrollozom én sem. És erre még csak azt tette fel a pontot, nem véletlenül mondom az agykontrollt, mert tudom, hogy egy nagyon népszerű dolog, és azt mondják, hogy milyen klassz, ezzel csak jól meg lehet tanulni, vagy meg lehet tanulni, meg olvasni, meg nyelveket, még mit tudom én. De az a lényeg, hogy később, és ez volt az utolsó tanfolyam, amit már én szerveztem meg Miskolcon, egy szellemsebész tanfolyam, ahol Csontos Vilmosnak hívták, az a szellemsebész Szlovákiában járt le, neki is 12 fokozatú tanfolyama volt, és kaptunk tőle, és meg lehetett vásárolni egy könyvet, amiből dolgoztunk is, és ez a Fekete Mágiának a kézikönyve volt. És akkor lepődtem meg, hogy ugyanazok a technikák vannak benne, amit agykontrollon tanultunk. Pontosan ugyanazok. Egyetlen egy maradt ki, ami ennek a könyvnek a végén ott volt, hogy hogy kell egy embert megölni pusztán gondolattal. Sokan nem tudták, megcsinálni az agykontrollt, mert nem ment neki. Azt gondolom, ehhez is kell egy kis affinitás is, egészen biztos. De hogy nem játék, az biztos. Aztán utána volt olyan ultraszemináriumunk az agykontrollnak, hogy korregressziós tanfolyam, ami azt jelenti, hogy előző életekbe is vissza lehetett menni az agykontroll segítségével, és egyáltalán nem tetszett az az egész, amit ez a tanfolyam tükrözött. Az, hogyha nem is lettek volna benne ilyen mágikus elemek, akkor is. Mi volt ennek az agykontrollnak, az agykontrollnak mi a lényege? Az, hogy hogyan legyél sikeres, vagy sikeresebb, mint más, hogyan legyél gazdag, hogyan oldj meg olyan dolgokat, amiket egyébként nem tudnál megoldani. És nem tudom, hogy olvas-e valaki az agykontroll Mesterfokon című könyvet, José Silva az agykontrollnak a megalapítója hozta létre. Egyébként semmilyen végzettsége nincs, rádióműszerész a szakmája, az volt, és mint állítólag nagyon mélyen vallásos katolikus ember kitalálta ezt az agykontrollt, és soha nem nevezte Istent Istennek, Jézusnak, hanem mindig volt neki egy magasabb rendű, meg egy legmagasabb rendű intelligencia. Meg is mondta, hogy ez alatt ő nem Istent érti. Tehát ennek az agykontroll Mesterfokon című könyvnek a végén leírja, hogy az egyik tanfolyam vezető a tanfolyam végén felteszi a kérdést a hallgatóknak, hogy tudsz mozogni az időben, előre hátra az agykontroll segítségével, tehát örökkévaló vagy. Olyan információkhoz hozzá tudsz jutni, amihez normálisan nem, tehát mindentudó vagy. A tudatodat ki tudod vetíteni bármilyen távolságra, tehát végtelen vagy. Örökké vagyja, és mindent meg tudsz oldani az agykontroll segítségével, amit nem tudnál normálisan. Örökkévaló, végtelen, mindentudó, mindenható, ki vagy te? Fölteszi a kérdést az agykontroll oktató a végén. És aztán utána, mint egy csattanóként elmondja, az Atya és te egy vagytok, minden szentkönyv ezt írja. Hát gondolom, hogy észrevettétek, hogy jön a csúsztatás. Nem ír egyetlen szentkönyv sem, hogy én és az Atya egy vagyunk, hanem Jézus mondja, hogy az Atya és én egy vagyunk, mert azért az nem ugyanaz. És mehetnénk az agykontrolltól tovább a különböző önmegvalósítási és meditációs tanfolyamoké, amik mind arról szólnak, hogy hogyan tud magad kiterjeszteni, és hogy találd meg a benned lakó Istent. De felsorolni most nem fogom, mert rengeteg ilyen van. De ezek az önmegvalósító kurzusok mind arra mennek, hogy az ember saját magát megismerje.
Idővel vagyok, jó, csak szóljatok rám, jó, hogyha.
Aztán látjátok még itt, hogy hová mentünk tovább. Kicsit bocsánat, hogy az agykontrollnál elidőztem, de azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos terület. Aztán mindenféle szellemi dolgokba is belementem. Az, hogy megismertem a keleti filozófiákat, ugye, és először a hinduizmus fogott meg, nagyon érdekeltek a csakrák és az aura, meg a hasonló dolgok, meg amit a jóga meditáció kínált. Aztán előtt eszembe sokan mondják, hogy keresztény jóga nem létezik. Nem létezik. A jóga azt jelenti egyesülés, Istenhez vezető út, de ez a hindu kép. És az ő Istenük nem az, mint a mi Istenünk. Különböző szellemidéző és médiumítás erősítő kurzusokon vettem részt. Nagyon érdekes volt az egyik, a úgynevezett keresztény meditáció, így hirdették, keresztény meditáció. Itt már kifejezetten Jézus nevével találkoztam. És aki a tanfolyamot tartotta, a Szellemi Hovárok Egyesületétől, Budapestről jött le hozzánk Miskolcra, már akkor én szerveztem ezt meg, ezt a tanfolyamot, és ő ilyen különböző meditációkat végeztetett velünk, meg mindenféle új bibli át, amit ilyen médiumok kaptak, azokat állott nekünk, vagy adott el nekünk. És például többek között volt egy ilyen meditáció, hogy bűntől való szabadulás. És ez annyiból állt, hogy szintén egy ilyen meditatív állapotba kellett menni, ő vezetett minket, hogy mire gondoljunk, és el kellett képzelni, hogy ott áll Jézus fehér ruhában előttünk, elképzeltük, majd mi ott állunk, és a bűneink, mint a hagyma éjjak rajtunk, szóval úgy nézünk ki, mint egy vörös hagyma, és Jézus elé állunk, és Jézus pedig odajön, és szépen így lassanként elkezdi ezeket a hagyma éjjakat leszedni rólunk. És miután minden hagyma éjjak leszedett, ezzel kész volt, meg voltunk tisztulva a bűneinktől. Tehát nagyjából ennyit jelentett. Ez az ember egyébként aztán felfedezte a szuperérzékeny képességeimet, és médiumként használt engem, néha ami Budapestre is felhívott telefonon, hogy ezt meg ezt képzeljem el, hogy ezt meg ezt nézem meg, ezen meg ezen meg ezen a szinten, szellemi szinten. Ez jó darabig így ment. Aztán megismerkedtem a horoszkópokkal, nagyon érdekes dolog volt ez is. Természetesen éreztem, hogy abszolút rám érik az a csillagkép, ami alatt születtem. Tarókártya, mindenféle jóslási technikák, a kínai Yi-Ching könyvtől kezdve, vagy kínek is szokták mondani, megismerkedtem, mi az a chi, vagy mi az a bioenergia, mi az a kozmikus energia, szellemsebészet, ugye? A szellemsebészet az egy nagyon érdekes dolog, két szellemsebész tanfolyamon voltunk, és amit már említettem, a Csontos Vilmosnak a tanfolyama, hogy azóta se tudom elképzelni, hogy miközben volt a szellemsebészetnek ahhoz, hogy nekünk meditációban egy űrhajóba kellett beszállnunk, elmenni Kecskemét felé, és lebombázni Kecskemétet például. Szellemültan. Ezt azóta se értem, hogy vajon erre miért volt szükség, de szükség volt arra például, hogy a mester megállapítsa mindenkiről, hogy kicsoda volt az előző életében. És volt olyan, aki az Isten öreg anyja volt például. És ez most tényleg ilyen viccesnek tűnik, de mindenki nagyon komolyan vette, sőt nagyon büszke volt az, akinek azt mondta, hogy ő volt az Isten öreg anyja. Erről eszemült a reinkarnáció, ugye az is nagyon érdekelt engem, és mivel nem volt más hitvilágom, ezért nagyon elhittem azt, hogy a reinkarnáció az az egyetlen magyarázat az emberi szenvedésre. Az egyetlen magyarázat. Mert ugye itt a karma törvénye jön elő, azt mondja, ahogyan éltél most, a következő életed majd azt szerint fog zajlani, tehát neked vállalnod kell, hogy megtisztulja most a bűneidtől, majd a következő életedben. És ha most mondjuk egy viszonylag jó sorban értél, következő életedben, hát vagy nagyon szegény leszel, vagy mit tudom én, börtöntöltelék, vagy akármi, de szenvedni fogsz. Szenvedni fogsz. És nekem ez ilyen nagyon elképzelhető magyarázat volt. Aztán egyszer elmentem egy reinkarnációs hipnózisra, ahol egy buddhista főiskolán tanító férfi tartotta azt, és előtte ilyen fejtárítónk is volt, és például ő így magyarázta el a karmát, hogy ugye mindannyian láttatok már tévében ilyen nagyon sovány, szegény, felhúzódott hasú, égőszemű afrikai gyerekeket, akik éheznek. És persze mondtuk, hogy persze, igen, láttunk, hát szegény gyerekek, és azt mondja, hogy nem kell őket sajnálni. És nem szabad rajtuk segíteni sem. Az egy nagy hiba. Hát nem értettük, hogy miért. És azt mondja, képzeljétek el, hogy ők előző életekben lehet, hogy náci tisztek voltak, akik ezer számra ölték mondjuk a zsidókat a haláltáborokban. És ők maguk vállalták ezt a sorsot, és nem szabad rajtuk segíteni, mert ha segítünk rajtuk, a következő életükben még több karmát visznek magukkal, még több rossz karmát visznek magukkal. Ez már akkor is megdöbbentett engem. A buddhizmus egyébként is azt mondja, hogy nem, Tehát az, hogy segíteni, csak az segítsen másokon, aki már eléri a samadutha szintet. Egyébként ne. Mert csak saját magadnak is szerzel rossz karmát. És aztán, ami még nagyon érdekes volt nekem a reinkarnációval kapcsolatban, hogy ugye egyre több embert ismertem meg ilyen ezoterikus körökből, és Miskolcon, egyedül ott Miskolcon három nőt ismertem, mind a hárman Assisi Szent Klára voltak előző életükben. Mind a hárman. És egyetlen egy olyan embert nem ismertem, aki előző életében mondjuk kékkezi munkás lett volna, vagy fölműves. Mindenki indiai főpap, király, szent. De mondom, az, hogy Szent Klára csak Miskolcon három, és még az egész országban mennyi lehetett, képzeljétek csak el. A szegény Szent Klára nagyon vasat személyiség lehetett akkor ezek szerint, ha ezt veszünk. Azóta persze rájöttem, hogy... Szóval sok tanfolyam végzése azt az érzetet keltette bennem, hogy hú, most már nagyon ott vagyok a szerem, nekem minden sikerül, minden jól megy. És igaz is volt egy bizonyos szintig, hiszen amikor már nagyon sok oklevél volt a fiókomban, ugye természetgyógyász rendelőt nyitottam, és jöttek a betegek, külföldről is jöttek, volt svájci betegem, volt Németországból, volt délvidékről, innen, onnan. És az a lényeg, hogy előbb-utóbb elkezdtem tanfolyamokat tartani, én magam is. És meglepetésként ért, hogy egy tanfolyam, mondjuk egy hétvége, egy szombat-vasárnap annyit hozott a konyhára, amennyit, amikor dolgoztam, egy fél év alatt se kerestem. Az már akkor is szép pénzeket fizettek az emberek ezekért, a dolgokért. Tehát úgy éreztem, hogy minden klassz, egyre feljebb megyek, amíg el nem jött az a tanfolyam, amit egy tártos tartott, tártoska, nem ilyen magyar tártosra kell gondolni, hanem ilyen egyszerű kis idős bácsika volt, aranyos volt, és ő jött, és ilyen kétnapos úgynevezett atlantiszi meditációt tartott nekünk, ezt is én rendeztem. Azon, hogy olyan sokat tudnék ezekről a dolgokról mesélni, de készül a könyvem egyébként, amely minden leírok részletesen, ha minden igazban nyáron talán rész lesz. És ez a atlantiszi meditáción az volt a lényeg, hogy ugye ő vezetett minket, irányított meditációval, bennünk szemmel voltunk, és mondta, hogy le kell mennünk az óceán mélyébe, és ott keresni kell nekünk kristály koponyát. Mert abban ilyen kórunk meg, csipek meg, nem tudom, még itt vannak. És akkor ment a meditáció, és egyszerre csak egy ilyen vérfagyasztó férfi hang elkezdett üvölteni. És úgy megijedt mindenki, és mondta a mester, hogy senki ne is a szemét, persze mindenki kinyitotta rögtön a szemét, és az egyik ismertem is, egy matematika tanárnő volt a drágám, egy ilyen vasárnyal 20 kiló, és úgy volt a székén, úgy feküdt a székén, hogy a nyaka volt a széktámláján, és így szintesen a levegőben, és vastag férfi hangon ordított. Hát ettől mindenki lefagyott, persze, nem értettük, hogy mi történt, és erre azt mondta a mester, hogy csak csukjuk gyorsan a szemünket, mert most távozik belőle a gonosz lélek, és ő majd ezt most ki is üzi szépen. Ez történt. Aztán többen hallottam, hogy rosszul voltak utána, ez a hölgy kórházba is került. Annyit hozzá kell tennem, hogy ő egy templomba járó katolikus hölgy volt egyébként. És még egy másik ilyen templomba járó katolikus hölgy volt, aki anyukámmal együtt is volt, és mindig jött velem minden tanfolyamra, ő is. Nagyon nagy ilyen ezoterikus néni volt, mindenféle látomásai volt. És ő aztán annyira megijedt ezen a tanfolyamon, hogy elment a papjához, és megkérdezte, hogy mi történt. Mi volt ez az atya szerint? És az atya azt mondta, hogy nem kell ezzel foglalkozni, ezek olyan utaságok, ne foglalkozzon vele. De ő csak nem tudott megnyugodni, mert rossz élményei voltak, és elment egy másik paphoz, egy másik templomba. És az már tudott segíteni, de szerencsére volt valami elképzelése azokról, hogy mik zajlanak ezeken a helyeken, és mondta, hogy nagyon-nagyon sötét dolgokba nyúlkálni belemi, és szerinte szedjen össze még egy pár ismerősét, akivel egy együtt megy, és menjünk el hozzá beszélgetni. És felhívott engem ez a Marika néni, mikor hazamentünk nyaralásból, hogy ez a pap szeretne velem beszélni, hívjam már fel. Hát mondtam, hogy én nem hívom fel, mert engem nem érdekelik ez a pap dolog, meg ilyesmi. És akkor aztán addig beszélt a lelkemre, hogy nagyon gondolom egy beszélgetés, majd meggyőzöm a papot, hogy ő a rossz úton jár, én meg a jó úton járok. És akkor fel is hívtam, ő meg mondta, hogy na, akkor hétfőn találkozzunk. Ez volt úgy valamikor hétközepetáján. És mondtam a férjemnek, hogy te menjünk már el vasárnap oda a templomba, mondta a Marika néni, hogy ott szokott ő misézni. Azt, hogy mi a mise, azt nem tudtam, de hogy ott szokott lenni a templomba. És nézzük meg, hogyha nem lesz nekem szimpatikus, akkor hétfőn nem megyek el vele beszélgetni. És elmentünk oda vasárnap. A kis templomocskába, Diósgyőrbe. Bementünk az előtérbe, az, hogy a férjemet már mennyire idegeztem meg, bár ő igazán nem hitt nekem, tehát ő nem szerette azokat, amiket én csinálok. Ő ilyen semleges volt ezekkel a dolgokkal. Mikor megálltunk az előtérbe, akkor láttunk ott egy szobrot, és elmondta én, hogy Szent Antal rögtön ott az előtérbe. És akkor a pap meg már ott bent beszélt a templomba, láttuk, és tudtuk, hogy Antalnak hívják a papot. És a férjem megkérdezte, hogy te, nem lehet, hogy ez a pap a Szent Antal reinkarnációja? Ha már ugye van Szent Antal, és egy papot is Antalnak hívnak, akkor nyilvánvaló, hogy a pap azt nem lehetett más, csak Szent Antal reinkarnációja. Elvileg lehet, hiszen Szent Klárát is ismerek jó pára. Úgyhogy bementünk a templomba, leültünk ott a leghátsó padba, azon csodálkoztunk, hogy nagyon sokan voltak, ott hátul volt még egy kis hely, leültünk, és az volt a furcsa, hogy amikor jött a prédikáció, akkor az a pap az végig engem nézett. Mondtam is a férjemnek, hogy ez nekem nagyon kellemetlen, hogy miért engem néz. Valószínű azért nézhetett, mert nem voltam ismerős neki, és gondolom a híveket általában ismerte. És akkor a beszéde az nem volt rossz. Az nem volt rossz. Tehát nem mondott semmi olyasmit, ami engem mondjuk felhűthetett volna. Jó is volt neki, mert oldal esetett volna össze a energiától. Szóval az a lényeg, hogy elmentem hozzá hétfőn beszélgetni. És egy jó két óra hozzá beszéltünk, jobban én beszéltem, ő meg csak hallgatott. Ezen meg is lepődtem, hogy nem akart meggyőzni semmiről. És akkor megkérdezte, hogy hát nincs-e kedvünk úgy elmenni még néhányan ilyen ismerősökkel, természetügyász ismerősökkel beszélgessünk. Hát mondom, végül is miért is ne. És elmentünk, igazán egy kis volt egy történetből, én nem akartam elmenni, aztán felhívott. Az első alkalommal nem is mentem le. És utána felhívott, hogy miért mentem el. És ezzel nagyon meglepődtem. Nézd már, képes felhívni telefonon, hogy menjünk el. Vajon mit akar tőlem ez az ember, ezen gondolkodtam. És legközelebb elmentem, öten jártunk hozzá természetgyógyászok. És az első alkalommal, amikor én elmentem, azt csinált, hogy nem, beszélgetünk valamiről, majd kinyitotta a Bibliát, azt mondta, hogy ő most felolvas a Bibliával egy részt. Mondtam neki, hogy hát a Bibliával ne olvasson már, mert azt meghamisították. Én ezt honnan veszem? Hát mondom, mindenki ezt mondja. Kivettek belőle, meg beletettek, meg mit tudom én, a reinkarnációt is kivették belőle, pedig benne volt. És akkor ő mondta, hogy hát ő nem így tudja, de lehet, hogy én tudom jobban, mondta. És mégiscsak felolvasott egy részt. És azt mondta, hogy miután felolvassa, ne beszéljünk, hanem csak mondjuk be a szemünket és gondolkodjunk rajta. Én már nem emlékszem arra, hogy az mi volt, csak arra emlékszem, hogy olyan, úgy éreztem, amikor olvastam, mintha nekem szólna az a szöveg. Egyszerűen azt éreztem, hogy ezt nekem mondja az a valaki, aki ott le van írva a Bibliával. Döbbenetes élmény volt. És aztán utána mondtam, hogy mondjuk ki, amit gondolunk egy imában, imádkozni se imádkoztam még addig, hát hogy figyeltem, hogy többiek mit mondanak, meg először ő imádkozott, és akkor próbáltam, de nagyon érdekes volt, hogy nem bírtam elszabadulni azoktól a szavaktól, amiket hallottam. És a következő héten újra csak ez volt. Egyszerűen ez olyan volt, mint a Péter apostol, írja az apostolok cselekedetei a görög fordításban, hogy mintha szíven szúrták volna az embereket, Péter apostol tőkösdi beszélgetett után. Úgy éreztem én is, hogy szíven döftek egyszerűen azok a szavak. És utána már én is gyorsan vettem a Bibliát, és hát én azt úgy olvastam, mintha egy regényt olvasnék, egy ilyen nagyon klassz regényt. Az döbbenetes élmény volt. Döbbenetes élmény volt. És néhány hét telt el, és megismertem a Biblián keresztül, megismertem Jézust. Megismertem azt, hogy milyen irgalmas, hogy mennyire szeret engem, annak ellenére, hogy én elég sokat gyaláztam az ő nevét, amikor meghallottam. Döbbenetes volt rájönni arra, hogy hát, hogy ő mennyire szeret engem. Még akkor is, amikor olyan dolgokra vettem rá embereket, betegeimet, hogy távolodjanak el tőle. Meg én hozzám is akárhányszor próbált, volt olyan, hogy a református lelkész, akinél a férjem azon barát hangolta, ő is üzent nekem, hogy nagyon rossz dolgokat csinál a felesége, mondja már nekem, hogy jöjjön el hozzám beszélgetni, azt mondtam, hát mondtam, hogy tudod, hogy kimenjen a református paphoz, akkor papot mondtam, és itt mégis megtörtént valami. Mégis megtörtént valami. És aztán eljött egy olyan nap, amikor azt mondta ez a pap nekünk, hogy lesz majd egy ilyen szentlélek szeminárium, kezdődik, menjünk, de ahhoz abba kell hagyni mindent, amit csinálunk. Én akkor masszíroztam a betegeket. És hogy abba kell venni mindent, és mondtam, hogy tehát én nem adhatom abba, hát akkor egy csomó pénz kiesik a családomnak a kasszájából, ez nem lehet így. És ő azt mondta, hogy akkor pedig nem menjek erre a Szentlélek szemináriumra, de én már akkor úgy éreztem, hogy hát ez borzasztó merénylet ellenem. És mondtam, hogy jó, akkor nem megyek, akkor viszlát, Antal kap, nem jövök többet. Hazamentem. És nem, egyszerűen nem találtam magamat, mint egy bolygó, bolygó hollandi, úgy jártáltam ott a lakásba. Aztán ez tartott 3 napig, a 3. nap estéjén letérdeltem a rendelőbe, és akkor imádkoztam, és mondtam, hogy Istenem, ha te azt akarod, hogy én hozzád menjek közel, és hagyjam ezt a régi életemet, akkor segíts meg. Én ezt józan eszemmel nem tudom meg. Képtelen vagyok rá, de szeretném. És amikor ezt kimondtam, hogy az életemet a kezébe teszem, akkor határozottan éreztem az Isten jelenlétét ott körülöttem, átölelt. És nem éreztem semmi félelmet többet, csak azt a végtelen szeretetet éreztem, ahogy átölel az Isten, és békességet, és elkezdtem sírni. Hát nem tudom, sírtam vagy egy órán keresztül, zavogtam biztos. És aztán, mikor ez ugye elmúlt ez a sírásom, fölkeltem, lefeküdtem szépen aludni, 3 nap óta akkor aludtam először jól. Mikor reggel felébredtem, az volt még egy fantasztikus élmény, olyan érzésem volt, mintha addig egy ilyen elsötétített szobába jártam volna, azt éreztem, hogy kisütött a nap a szobába. Teljes világosság volt, férjem fölkelt, mondtam neki, figyelj, befejeztem a természetgyógyászatot. Soha többé. Egyetlen árát se, semmit. És azt mondta a férjem, hogy jó. Nem mondom, nem lesz baj, hogy pénz. Nem. Majd lesz másképp. Majd lehet, hogy lesz nekem több munkám. És így is lett. Így is lett. Azt hittük, hogy úgy fogunk karácsonyozni, hogy nem lesz. Nem lesz pénzünk, És a férjemnek olyan sok munkát adott a Jössz, hogy az zongorákat hangol, meg újít fel, meg ilyesmi. Olyan sok munkát adott, hogy régen volt olyan gazdag karácsonyunk, mint akkor. Ez döbbenetes volt. És én nem tudtam, hogy mit fogok csinálni, de azért valami élnem kellene, hisz akkor voltam 39 éves, 40, bocsánat, 40. Valamiből élni kell, mit fogok csinálni. És ez is hozta magával. Ez is hozta magával. Csak azt akartam, hogy valami elfoglaltságom legyen, ja, és hogy jól megtanuljam a hitemet, mert ugye semmi tudásom nem volt a hitemről. És beszéltem a pappal, és azt mondtam, hogy hallottam valakitől, hogy van itt Pesten egy ilyen Pázmány Péter katolikus egyetem, mit szólna, ha én eljönnék ide, hogy megtanuljam a hitemet. Hát azt mondja, ha sikerül, hogy fölvegyenek, mert tényleg semmit nem tudok még szinte, azon kívül, hogy borzasztóan szeretem a jó Isten, meg Jézus Krisztus. Eljöttem felvételizni. Nem is akármilyen felvételiztetőim voltak, Rózsa Kuba, nem tudom, ismerőse valamit. Én? A másik pedig Tarnai Bruno. Már ő aztán már érzegé. És ugye Bruno atyával beszélgetünk, inkább Rózsa Kuba. Ja? És előtte volt egy írásbeli teszt is, és akkor azt mondja a Bruno atya, hogy olvasom itt a életrajzánál, hogy maga még csak most kezdett el keresztény lenni. Mondom, igen. Hogy ne jött ide? Hát mondom, hogy jól megtanuljam, hogy miben hiszek. Jól megtanuljam. És azt mondja, de hogy tudta jól kitölteni a tesztet? Hát mondom, én azt nem tudom. De jól kitöltöttem. Aztán Rózsa Kuba mondta, hogy de kicsérgessen már engem. Annyira. És utána ő volt az úszövetség tanárom, és nagyon megszerettem őt egyébként. Igen. És aztán még el sem végeztem a főiskolát, amikor már megkért a templomban, nem az az atya, hanem egy másik templomban, ahol laktunk. Megkért a plébános atya, hogy kitoktassak már nála. Így történt. Mondhatnék még mást is, nekem már nem kéne itt lennem. 12 évvel ezelőtt majdnem meghaltam. Súlyos betegségem volt. Az orvosok adtak nekem másfél évet. És mégis itt vagyok. Azért vagyok itt. Mert az az egy, amit nagyon jól megtanultam, hogy Jézus az út, az igazság és az élet. És amit itt elhangzott az énekekben, nincsen más Isten. Nincsen más. És a mi Istenünk nevére meghajlik minden térre a mennyben, a földön és az alvilágban is. Ilyen Istenünk van. Hát miért keresek én máshol? Mondjuk kerestem, és ide jutottam. De amit nem értettem, az ja, Szent Pálnak a Filippi levelét azért idéztem ide, mert ez az én hitvallásom lett. Hogy amit addig előnynek tartottam, az Krisztusért most már hátránynak tekintek minden. És mindent oda is adtam érte. És érdemes volt mindent odaadni érte. Sokan mondták, hogy kiöntöttem a lavorvízzel együtt a gyereket is, de nem bánom, hogy kiöntöttem. Amikor én halálos beteg voltam, akkor sem, egyszer sem jutott eszembe, hogy visszaforduljak bármelyik praktikámhoz. Imádkoztak értem, és én is imádkoztam. És még egyetlen egy dolgot szeretnék nektek elmondani, hogy amikor volt egy nagyon súlyos 7 órás műtétem, és utána nagyon nehéz volt felépülnöm. És volt olyan, hogy a kórházba éjszaka, hogy a szobatársamat ne zavarjam, jártam körbe a fürdőszobába, és szinte lekarmoltam az összes csempét a falról. És akkor nem segített semmi. És amikor már nagyon elfáradtam a járkárásba, visszatekültem az ágyba, és elkezdtem a hitvallást imádkozni. Úgy, hogy végig gondoltam minden egyes sorát. És itt elmondtam el. És mire végeztem, elmúlt a fájdalmam. És volt egy nyugodt, békés éjszakám. Ezt soha nem fogom elfelejteni, hogy akkor éreztem meg, hogy milyen erő van az egyházban, milyen erő van Jézusban, milyen erő van ebben az imában, amikor megvallom a hitemet Jézusnak. És azért nem értettem soha, hogy miért van az, hogy valakinek ölében ott jön a keresztény hit. És mégis elkezd más felé keresni. Mégis elmegy más felé. Mert nem hiszi, hogy Jézus megjújítja, nem hiszi, hogy Isten megjújítja, annyira szereti őt. Vagy ha esetleg nem jújjon meg, akkor azt is sem tudja javára használni. Miért van az, hogy keresztény emberek, templomba járó, katolikus, vallásgyakorló emberek mennek ilyen hülye kurzusokra, bocsánat a kifejezésért, és keresik mindenféle ilyen átlátszó butaságban, áltudományokban, sarlatánságokban az életük megjobbítását, meg az egészségüket, meg a gyógyulásukat. Pedig Jézus megmondja, hogy mit ér az embernek, ha az egész világot megnyeri, de a lelke kárát hallja. Mit adhat az ember a lelkéért cserébe? Ezt nem értettem soha. És erre válaszolt nekem ez a dokumentum, amit 2003-ban adta ki, ott van az alján, hogy amikor valakiben meggyömbül a keresztény hit tartalmának a megértése, akkor esetleg tévesen arra a nézetre helyezkedik, hogy a keresztény vallás nem képes mélylelkiség inspirálására, és mások kezd el keresni. És ez valószínű, hogy így van. És ez bennünk indul el. Meggyöngül a hitünk, és elmegyünk más felé.
Igen?
Nem voltak pont ilyen utolhatások a megtérésről? Tehát mondjuk azért elég sötét dolgok.
Nem voltak, igen. Voltak. Nagyon gyakran volt olyan, hogy álmomban például. Repetett zaklatásokat szenvedtem, és aztán fölébredtem, és folytatódtak ezek a zaklatások. Volt olyan, hogy fölébredtem, és nem tudtam megmozdulni, nem tudtam megszólalni. Ott volt mellettem a férjem, és nem tudtam egyszerűen szólni neki. És akkor például úgy tudtam kijönni ebből az állapotból, hogy Jézus nevét magamban mondogattam. Csak annyit, hogy Jézus, 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 de csak magamban. És aztán szépen elmúlt ez az aklatás. Vagy volt olyan, hogy... De főleg nekem, főleg álmomban jöttek elő ezek a dolgok, hát arról meg nem beszélve, hogy betegek, a volt betegeim, akiket lemondtam, már volt olyan, akitől 4-5 oldalas levelet kaptam, amiben mindenfélének leoltak, szívtelennek, gonosznak, aljasnak, hogy többé nem fogadom őket, ilyen is volt. Vagy például, hogyha eljövök egy ilyen alkalomra, mint a most is, hát az biztos, hogy előtte való napokban, az biztos, hogy akkor megint csak vannak zaklatásaim.
Nekem lenne egy olyan kérdésem, hogy amikor belemásztál ezekbe a nem egészen korrekt dolgokba, akkor tudod-e, hogy hol volt a szövetségkötés, amikor eladtad a lelkedet?
Én azt gondolom, hogy a szövetségkötés mindig akkor volt, amikor tudatosan, akarattal elmentem, hogy én ilyenbe belemászok. Amikor kifizettem érte a pénzt, amikor elfogadtam a beavatásokat, tehát nem volt ilyen külön, hogy én most szövetségem.
Stimmel ez a nyalóka.
Ez. Jaj, köszönöm, igen. Igen. Nem kell félni. Tehát én azt érzem, hogy én bennem semmiféle félelem nincsen a gonosszal kapcsolatosan, vagy a gonosz felé. Hanem inkább az a tudat van, hogy nekem olyan Istenem van, akinek mindent ér meghajlik a nevének az említésére is a mennyben, a földön és az alvilágban. Egyszer a Janó atya volt ott nálunk, és azt mondta, hogy mi a győztes oldalán állunk. Hát mi bajunk lehet, nem? Hogy elvehetik az embernek az egészségét, elvehetik bármiét, de nem vehetik el tőle Jézust. És ez azt gondolom, hogy ez a lényeg. Ez a lényeg. Még egy nagyon fontos dolog, hogy természetesen úgy tudtam egészen közel kerülni Jézushoz, hogy csináltam a Szentlélek szeminárium elkezdődött, csináltam egy életgyónást, még egyszer átadtam az életemet Jézusnak. És attól kezdve. Szerintem minden rendben. A szentségek azok, én azt gondolom, hogy a mi vélelmeink egyébként. És az ima. Én mondtam talán az agykontrollal kapcsolatosan, hogy mielőtt elmentem a tanfolyamra, elolvastam az agykontroll alapfokon című könyvet. És abban is volt már egy-két technika, amit meg lehetett csinálni. És én észrevettem, hogy amikor csinálom ezeket a technikákat a könyv alapján, soha nem ment egész jól. De amikor elmentem a tanfolyamra, akkor sokkal jobban ment. És mi volt ennek az oka? Azok a fajta beavatások és azok a fajta irányított meditációk, alfa állapotban végzett dolgok, amik hozzásegítettek. Úgyhogy én meg voltam róla győződve, hogy amikor alfa állapotban megyünk, akkor mindig egy úgynevezett ilyen szellemi beavatást kapunk, és ezek a beavatások, amik a mi szellemünket megerősítik. De bennem félelem nem volt, hogy valami rossz dolog történik, vagy hasonló, tehát hogy rossz helyről kapom. Igazándiból én bennem ugye az a kép élt az erőkről, meg az energiákról, amit mondjuk a kínai univerzista vallás is hirdet, vagy akár a hindu, hogy az egész világ egyetem az maga az istenség, ez egy ilyen személytelen erő, és akkor ezt az erőt alkalmazzuk mi egy-egy ilyen technikánál. Bennem ez volt. Néha mondjuk, ami egy kicsit zavart, az például az olyasmi volt, hogy azt mondja, ha egy tárgyalásra készülsz, és szeretnéd a tárgyaló partneredet lehengerelni, akkor előtte menj a alfa állapotba, nézd végig, hogy mehet majd ez a tárgyalás, és alfa állapotban győzd le őt. És amikor majd valóban sorra kerül ez a dolog, akkor tényleg te fogsz győzni. Ezek a dolgok már akkor is azért szöget ütöttek a fejben. Vagy az, hogy valakit az akarata ellenére szoktassunk le mi nagy kontrollal mondjuk a dohányzásról, ami egy szép cél. De hát... Ja, és még visszatérve olvastam tanulmányokat, hogy ez egyáltalán nem igaz, hogy az embernek a jobb agyféltekéje külön egészen másként működik, mint a bal. És erre nagyon sokféle tanulmánya. Az Independentben volt az egyik ilyen cikk.
Ha valakinek a hozzátartozója, ismerőse hasonlóba keveredett, és látjuk akár már közel van a halálához, és látjuk, hogy ezzel küzdés, vagy nincs békessége, nem találkozó Isten, akkor mit javasolnál, hogy próbáljunk segíteni?
Hát sok-sok imával, azt hiszem, és beszélgetéssel. Éppen nem olyan régen most összehalt meg az egyik imacsoport, tehát közösség társunknak a férje, aki világ életében ellene volt mindennek, ami keresztény, ami vallás. És volt egy két hónapos haldoklása, és ez alatt megkeresztelkedett. Első áldozó lett. Azt gondolom, hogy az a helyzet azért mindenkit kihít egy kicsit az Isten felé, hogyha ha tudja magáról, hogy az utolsó idejét éli, és meg kell vele értetni, hogy van egy örök élet. Nem tudom, ezt mindig a helyzet hozza, ezt igazán itt szerintem nagyon nehéz elmondani. Attól függ, hogy milyen ember az az illető, hogyan lehet megközelíteni. De sok-sok imával én azt gondolom,